Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádzás mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, itt van Szupán Márton, a PIK alapítója, és itt van Ceglédi Tamás, a Blockchainom stratégiai igazgatója. A tokenek világába kalauzoltok majd legfőképpen engem, meg talán a hallgatókat is. Az apropót, ami adja, az egy nagyon komoly kiadvány megint, ez a Fintech Sparks harmadik kiadása, ugye? Ahol teljes token legenda található. Mi ez tulajdonképpen, ilyen edukációs kiadvány?
Hát ez ugyanúgy egy ismeretterjesztő és edukációs online kiadvány, mint az eddigi két Sparks is, meg mint a jövőbeliek is lesznek. Abszolút az a célunk vele, hogy az edukáció mellett célunk mindenképpen az ismeretterjesztés is. Tudod, ezt mindig beszéljük itt a rádióban is, hogy akkor vagyunk elégedettek, hogyha az anyukáink is értik azt, amiről beszélünk.
Kezdjük azzal, miért pont most lett ez ilyen aktuális?
Igen, jó kérdés. Már nagyon régóta aktuális, de talán most érkeztünk el egy olyan időszakba, amikor kicsit nagyobb lett a nyitottság. Ez nagyon sok összetevős dolog, de gyakorlatilag mind alkalmazási oldalról, tehát felhasználó és vállalkozások oldaláról mostanra nyílt meg arra mértékben a nyitottság, hogy érdemes legyen tényleg kiszélesíteni az edukációt, hiszen ahogy Márton említette az edukációt, és ahogy ti a fintech és pénzügyi edukációval szélesebb körbe foglalkoztok, mi gyakorlatilag a blockchain érzékenyítéssel és oktatásra gyakorlatilag 2016-2017 óta igyekszünk a magunk eszközeivel elég sok mindent megtenni. Ez egyetemi oktatástól, saját oktatásokig, különböző előadások tartásáig, rendezvények szervezéséig tart. Nagyon sok minden tartozik bele. És hát mostanra látjuk azt, hogy mind szabályozói oldalon, mind a nemzetközi piac tekintetében, és igazából a magyar cégek tekintetében is, mi legalábbis a saját ügyfeleink között is azt látjuk, hogy a magyar cégek aránya is növekszik, és ez a tokenizáció egy nagyon érdekes szeglete a blockchainnek, amellett, hogy nekünk az egyik fő csapás irányunk, úgyhogy úgy éreztük, hogy minden abban az irányban mutat, hogy kiadjunk egy ilyen edukációs kiadványt közösen a PIK-kel, és talán egy sorozatot is indítsunk, majd meglátjuk, hogy ez meddig.
Jó, azt mondod, hogy ez egy érdekes szeglet, akkor most világítsunk be ebbe a szegletbe, hogy ez végül egy kis mini token biblia, és olyan érthető és közérthető, azt gondolom, hogy ezt nagyon sokaknak érdemes elolvasni, hogy utána aztán valamennyire képbe legyenek, és ne legyen mindenféle előítéletük, vagy legyen, de legyen mögötte, azt gondolom, hogy reális tudás. Talán erről is írtál valahol ebben a felvezetőben, Tamás.
Így van, tehát ezek az előítéletek sok szempontból ugye megalapozottak, mint az előítéletek általában. Nem egy egyszerű terület, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye a blockchain maga már egy olyan terület, ahol rengeteg disclaimerrel kell beszélnünk mindenről, akár a decentralizáció versus centralizáció, a követhetőség, olcsóság, stb. Ez mind olyan disclaimer, amit alapjában meg kell tudni magyarázni. De a tokeneknél is ugye érdemes a definícióval kezdeni, hogy mi a token. Erre sincs egy központi adatbázisban szereplő definíció. Mi a saját definíciónkat szeretjük használni, hogy gyakorlatilag egy jól követhető virtuális egység azonosítóval van ellátva, adatot tárol és értéket tárolhat. És gyakorlatilag ez az a 4-5 olyan tulajdonsága, ami megalapozza azt, hogy a Web3, tehát a következő generációs internetes megoldások számára kezelhetővé válhatnak különböző szolgáltatások és termékek.
Erre hozzáférhetők és kezelhetők, ugye így?
Így van, igen.
Majdnem elvettétek a kedvemet egyébként, és arról, Marci, mondjatok egy pár mondatot, hogy mennyire kell azon sokat küzdeni, birkózni ilyenkor, hogy mennyire legyen ez közérthető, mennyire vigyétek le az információt, mert írjátok valahogy, az ember a blokkláncot, meg blockchain, meg az egészet értse, ahhoz kell, sorolom azt mondja, hogy matematikai, mérnöki, informatikai, közgazdaság és bizonyos jogi ismeret. Tehát itt azért picit elbizonytalanodtam, de tovább olvastam lelkesen.
Képzeld el, hogy megmondtam őszinte, hogy ezt a mondatot én nem olvastam.
Igen.
Mert olvastam volna, akkor én is elbizonytalanodtam volna.
Úgyhogy ez egy, hát aki a listát jogos, írja, annak jogos. Nem kell rajta lenni a listán, ez egy régi igazság, ez talán rejtőjönőtől
van. Így van, igen. Ez egy teljesen jogos, akár kritikának is felfogható gondolat, de aki ezt, és ezek hallgatja ezt a rádiumot, és ezt megnyugtatnám, hogy meg lehet érteni a tokenizáció világát, de ha én is megértem, akkor az olvasó is meg fogja érteni. Persze ahhoz, hogy valaki ezt a nap végén hardcore módon csinálja, és hogy ő maga legyen az, aki a tokenizációs folyamatot véghez viszi lépésről lépésre.
Vagy tokenizációs tanácsadásba fogjon.
És ide akartam tovább forgatni, hogy a Tamásiknak ehhez érteniük kell, és értenek is hozzá. És hál' Istennek itt vannak a piacon, és ezért azt gondolom, hogy aki üzleti fejjel ebbe bele akar fognunk cégvezetőként, vagy befektetőként, ugye mind a két irányra fókuszálunk. Tehát ennek a Sparks-nak a lényege az az, hogy lerakjuk az alapokat, nem ezt a sok tudományos alapot, hanem azért egy ilyen alapozás legyen benne, hogy az blockchain fogalma, token fogalma, típusai, ezek nagyon jól benne vannak, és onnan mindenki el tudja dönteni, hogy milyen irányba megy tovább, vagy esetleg mindkét útra rálép-e, hogy ő szeretne tokenizálni valamit, akár egy műalkotást, akár egy
foci csapatot,
akár egy galériát, akár saját magát,
akár egy adásvételi szerződést. Tamás, remélem bólogatsz közben, készültem, ez látszik, igen.
Így van. Vagy pedig szeretné egy kicsit jobban átlátni azt, hogy jobban érteni azt, hogyha ő tokent vásárolna, akkor mit érdemes megnézni, és mire érdemes figyelni, és milyen tokenekbe érdemes fektetni.
Ez Tamás, enged hozzánk közelebb a tokeneket, jó? És ezek jó hívószavak szerintem, ha egy pár dolgot így felvillantasz, amit itt a Marc is, meg én is próbáltam itt közbe vetni, az kedvet csinálhat sokaknak.
Ez jó hívószó, ez általában az a csali, amivel az ember jól bele tud ugrani a mély vízbe, és utána mindenki néz rá, hogy most oké, de most miről beszélsz? Igen, tehát gyakorlatilag mindent lehet tokenizálni szinte. Kérdés persze, hogy mit van értelme, ugyanez igaz a blockchain-es logikákra, hogy a követhetőség és a számon kérhetőség az mindenhol jó, ha van. Kérdés persze, hogy ez hol éri meg anyagilag. Én itt is azt fognám meg, hogy a motiváció mi lehet. Ugye ezeket, amiket említettetek, mind lehet tokenizálni. Kérdés, meg kell találni, hogy kinek és hogy érdemes. Ugye például egy adásvételi szerződésnél tipikusan nem a két félnek, az eladónak és a vevőnek érdemes tokenizálnia, hanem gyakorlatilag egy smart contractnak már ott kellene lennie, amibe bele kell majd lépni. Tehát azért mondom, hogy azt is meg kell találni, hogy ezzel adott pillanatban kinek érdemes foglalkoznia. De ha egy vállalkozás oldaláról próbálom megfogni, akkor általában két motivációt látunk. Az egyik az a tőkebevonás, ugye token kibocsátással, tehát smart contract vezérel token kibocsátással most elég sok pénzt és elég könnyen be lehet vonzani.
Olcsóbb, mint részvényt?
Hát a részvénynél mindenképpen olcsóbb, tehát a részvénynél elképesztően magas a belépési korlát, de annál is olcsóbb, meg egyszerűbb, hogy egy kockázati tőkéshez, vagy például egy bankhitelhez. És ugye itt bár a kriptopiac nem áll jelen pillanatban túl jól, szerintem a másik kettővel most lehet, hogy még nagyobb gondba lennénk, vagy leszünk. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik fő motiváció jelen pillanatban. A másik pedig maga a logikai tokenizáció, ahol pedig az üzleti modell, tehát az értékteremtést próbáljuk token logikára lefordítani. Ez két külön szál, mind a kettő nagyon valid, csak ugye általában ott szokott az igazán a kihívás lenni, ezt a két dolgot majd előbb-utóbb össze kell fésülni. Tehát, hogy ahol mi bevonunk tőkét tokenekkel, meg van egy logikánk, hogy szeretnénk működni, azt ugye későn szoktak szembesülni a vállalkozások, hogy hát ennek a kettőnek valahogy reflektálnia kellene egymásra. És hát gyakorlatilag a maga a logika az pedig arról szól, hogy ez a Web3-nak nevezett platformokon, felületeken tudjunk működni. Ez lényegében azt jelenti, hogy ahogy most a web, az internet, a Web 2.0 lényegében működik, az, hogy vannak a megszokott felületeink, és ha szeretnénk valamit mondjuk fizetni, ez a legkézenfekvőbb példa, akkor egy másik rendszert, a pénzügyi rendszernek az alkalmazásait kell bevonnom, vagy egy hitelkártyaszolgáltatót, vagy pedig valamilyen fintech alkalmazást. Ugye a Web3-nak az egyik legklasszikusabb, legszembetűnőbb megjelenési formája, hogy itt ez a kettő, ez együtt van. És ehhez jön még, ugye a tokeneket benne vannak lényegében a saját böngészünkbe, a böngészünk mellett lévő tárcánkba, és gyakorlatilag automatikusan.
Van egy token pénztárcám.
Így van. Kvázi. És hát a másik nagyon szembetűnő megjelenése az lényegében vagy a felhasználói élmény, ami egy kicsit ugye nehezebb, de sokkal biztonságosabb. Tehát meg kell szoknunk egy teljesen másfajta logikát, nem a szokásos password, vagyis ez a titkos szavainkból kell nagyon sokat általában megtalálnunk, hanem általában ezek ilyen kriptográfiailag védett alkalmazások.
Egyszeriek, hamisíthatatlanok, ugyanakkor áttekinthetőek, tehát transzparensek. Nem a metaverzum hozza itt majd a nagy áttörést? Azon gondolkoztam, hogy amint ez a digitalizáció, meg a Covid, hogy mekkorát lendített, ugye szokták mondani, hogy akár egy évtizedet is egy ország esetében, mint nálunk. Nem a metaverzum, ez az óriási hype hozza majd meg itt az NFT-knek, meg az egész tokenizációnak a hatalmas fölgyorsulást, nem tudom, milyen szuperszonikus sebességet?
Hát jó, de azt viszont akkor megköszönöm, hogyha elmondjátok egyszerűen, hogy mi a metaverzum, mert igazából a metaverzum...
Mi ezzel már itt 3 hete beszélgettünk a Mártonot. Ezt most ne, hallgass meg az előző adásokat, kérlek.
Volt a héten egy rendezvény, ahol bennültünk egy közös kerekasztalban, és pont ezt fejtegettük, nagyon érdekes volt, 3 előadó volt a rendezvénynek az elején, mind a 3 mondott egy rövidebb, hosszabb metaverzum definíciót, aztán én megkérdeztem a kerekasztalon 3 beszélgető partneremet, hogy definiálják ők is, és így kaptunk 6
különböző,
definíciót, ami jó egyébként, mert nyilván azért nem nyilván, de hogy az eredőjük az nagyjából egy irányba mutatott. Mondd majd Tamás, te is, hogy mit gondolsz erről, de talán azt mondtad ezen a kerekasztalon, hogy először működnie kéne a metaverzumban, hogy először kéne, hogy érdekeljen valakit a metaverzumban való lét. Kicsit olyan ez, mint a blockchain-nél használod mindig ezt, hogy a ló meg a lovas. Én azt gondolom, hogy az NFT metaverzum kapcsolat az is egy ilyen ló-lovas, és a ló az NFT világ, és ezen egy lovas lehet a metaverzum, ennek egy felhasználási módja lehet a metaverzum. Nagyon leegyszerűsítve annyiról van szó, egy tokenizációs folyamatban, hogy egy decentralizált rendszer, tehát egy nem központosított, nem valamilyen fizikális szereplő által kontrollált.
Tehát nem függő.
Így van, rendszerre digitalizálunk gyakorlatilag bármit. Ez tényleg lehet akármi, és ebben meg az NFT-k azok a nem helyettesíthető tokenek, tehát olyan tokenek, ugye nagyon, nagyon szemléletes példákkal beszél erről az anyag is, hogy mik a helyettesíthető és mik a nem helyettesíthető tokenek.
A 100 forintos meg
a helyettesíthető token az olyan, mint egy 100 forintos, igen, tök mindegy, hogy melyik 100 forintossal fizetsz.
De egy ingatlan az már nem ilyen.
Így van, a nem helyettesíthető az még olyan, hogy lehet neked is egy 100 millió forintos ingatlanod, meg nekem is.
De mégsem csereszabatos a kettő.
Nem csereszabatos, mert egyszerűen nem, és igazából ennyi a különbség, ez így épül fel, és itt tök jól az ingatlanos példán ezt meg lehet érteni, hogy gyakorlatilag egy ingatlan hátterű NFT, az ingatlannak egy digitális lenyomata, tehát olyan, mintha digitalizálnánk azt, hogy a te neved van a széljegyen. Ennek egy felhasználási irány a metaverzum.
Hogyha tényleg ilyen stratégiai magasságokban szeretnénk elmagyarázni, akkor én úgy szeretem megfogni, hogy a tokenizáció az lényegében üzleti folyamatok nagyon jól követhetővé, akár másodperc, vagy bármilyen pici időegység mellett nagyon pici értékkel lebontható és követhetővé válik. Hogyha így nézzük a metaverzumot, akkor a metaverzum lényegében egy felhasználói interfész. A Web3, a harmadik generáció, és az internet következő generációja az egy felhasználói interfész, ami lényegében úgy váltja ki azt, hogy most pötyögünk, mint ugye régen a gépírónők, tehát ha végignézzük, hogy mennyit fejlődött mondjuk az informatika az elmúlt 50 vagy nagyon sok évben, és még ez nem született megoldás, hogy billentyűzetet kell klimpírozni lényegében. Ha pedig felveszünk egy ilyen VR szemüveget, és belemegyünk a metaverzumba, akkor gyakorlatilag ott tudunk mindent egyszerűsíteni, és az agyunk számára könnyebben felhasználhatóvá, feldolgozhatóvá tenni. És hát ugye ezért is fontos azt megérteni, hogy amikor metaverzumról beszélünk, akkor nem egy nagy metaverzum eljöveteléről beszélünk, hanem sok funkcionális metaverzum, ami feltehetőleg interoperabilis, tehát egymással összekapcsolhatóvá válik. De hát én azt gondolom, hogy ezért ez még a jövő, ezt szeretünk ebbe beleszeretni, meg szeretünk ettől félni, hogy majd ez milyen hatással lesz ránk, és erre mondtam azt, hogy jó, hát jussunk el odáig, hogy ez bárkit érdekel azon kívül, hogy hype, és belefektetünk, és megjelenünk benne. Effektív, ki az, aki használja azon kívül, hogy játszik ilyenbe.
Fordítsunk egyet, akkor a tokenizációs tanácsadás, ugye? Azt azról írtok több helyen, azzal ti foglalkoztok. Mi minden jöhet szóba?
Könnyebb lenne talán listázni, hogy mi az, ami nem jöhet, nem jöhet számításba, és még ott is bajba lennék, hiszen ha tényleg olyan széles értelembe próbáljuk venni, hogy lehet egy üzleti modellt be az új logikába
elhelyezni,
akkor gyakorlatilag tényleg, tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki oda jönne hozzánk, hogy ők szeretnének ebben ilyen korai követők vagy innovátorok lenni, szeretnének fölkerülni be a kriptoközegbe, vagy a Web3-as alkalmazásokba, vagy a metaverzumba, és azt tudjuk mondani, hogy hát a ti szolgáltatásokat nem lehet oda fölvinni. Tehát ahogy Márton is az előbb említett, hogy az NFT-k viszik, üzemeltetik a metaverzumot, lényegében az NFT-k és a tokenek révén tudjuk a metaverzumokat értékkel megtölteni. Hiszen NFT alapon regisztrált módon tudnak ezek a metaverzumban megjelenített eszközök azonosíthatókká válni, és értéket hordozni.
Ő általuk kapnak értéket, ugye?
Azt úgy tud megjelenni dolgot, abból, igen. Tehát így adaptálódik az érték, igen.
Akkor megint megfordítom, akkor most mivel jönnek hozzátok? Nyilván itt ezt fel kell mérni először, hogy mire alkalmas, milyen megoldást lehet kínálni.
Hát én itt is inkább a motivációk oldaláról fognám meg, mert az ügyfeleink azért elég széles spektrummal jelennek meg nálunk, vagy azzal, hogy ők már egy ilyen tőkebevonási folyamatban vannak, és gyakorlatilag szeretnék majd az elképzelt, tehát a mostani üzleti logikájukat összehangolni a majdanival, ez egy tipikus use
case. Szintet lépni,
így van, ez az egyik tipikus, a másik pedig az, hogy valamilyen módon ők már elképzelték azt, hogy NFT-ket szeretnének kibocsátani, csak nem pontosan értik, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. És gyakorlatilag ebből jön az, hogy mi elkezdjük visszafejteni, hogy mivel is foglalkoztok most, mik a gyengeségek benne, mik a kihívások, hogy lehet ezt a blockchain logikákhoz adaptálni, és gyakorlatilag ez lényegében...
Abból milyen előnyök származnak.
Így van, tehát az NFT-knél most, hogyha megnézzünk egy tipikus use case-t, akkor a mostanában divatos, ilyen dinamikusabb NFT-k, amik különböző funkciókat tudnak magukba foglalni, azok remekül alkalmasak arra, hogy közösségeket mobilizáljunk és monetizáljunk.
Megint a futballcsapatok, ugye? Például
a kokáért a futballcsapatok is. Igen, de gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen dinamikus NFT-ket tudunk kibocsátani, lényegében a legelhivatottabb közösségüket tudjuk megcélozni, a későbbi költéseiket előbbre tudjuk hozni, egy saját infrastruktúrát tudunk számukra fejleszteni, sőt, ami az igazi újítás ebben az, hogy az NFT-t, aki birtokolja, az egy kicsit a cégnek, vagy a celebnek, vagy a celebritásnak, a művésznek tulajdonképpen a jövőjéből egy pici szeletet vásárol, és anyagilag érdekelté válik benne. Kiválthatja azt a nagyon sok közvetítőt, akár koncertszervezőt, tehát itt lehet zárt körű előadásokat szervezni, koncertjegyeket előre értékesíteni, exkluzív tartalmakat belefoglalni az NFT-kbe, és gyakorlatilag a különböző meet and greet, meg ilyen funkciók mellett gyakorlatilag azt is bele lehet foglalni, a későbbi NFT-k, amiket kibocsán, valamennyit ő mondjuk ingyen vagy diszkont áron kaphat. Tehát gyakorlatilag anyagilag tényleg érdekelté válhat, hiszen ahogy a művésznek, vagy a rajongotnak, vagy a cégnek az élete és az érettsége halad előre, egyre értékesebb lesz minden korábban kibocsátott ilyen tárgy, és ugye az NFT-knek ugye az egy fontos jellemzője, hogy azt örökre birtokol, az unokánkra hagyhatjuk, vagy az unokánk unokájára is hagyhatjuk.
Milyen érdekes, azt mondtad, hogy tárgy.
Hát virtuális tárgy.
Igen. De olyan érdekes, hogy igen. Jó, Marci, te mondjuk a PEAK esetében hol látsz fantáziát?
Hát nézd, három területen is tudok ilyet említeni. Ugye alapvetően a PEAK az elmúlt másfél évben átment egy olyan átalakuláson, hogy egy fintech szolgáltatóból egy full stack fintech céggé alakultunk, ami alatt azt értjük, hogy több pillért növesztettünk, ugye, és ebből szerintem, nem vagyok gondolatolvasó, de most valószínűleg az alapkártyás szolgáltatásunkra gondolhattál, de ugye nekünk nagyon erősen ott van a média portfóliónk és a tanácsadó üzletágunk is. Hát ez egyik, amiben jól láthatóan láttunk fantáziát, ez a média üzletágunk, tehát készítettünk egy ilyen anyagot, jönnek további anyagok, a fintech.hu-n külön van metaverzum topikunk, külön van blockchain topikunk, külön van kripto topikunk, elindítottunk itt a Trend FM-en, ugye lassan egy éve már egy fintech világ a blockchain percek rádió műsor, tehát a média szolgáltatás területén nagyon is nagy fantáziát látunk ebben. Tanácsadás területén is látunk fantáziát ebben, vannak önálló projektjeink, vannak olyan gondolkodások, amik a Tamásékkal közösek, szeretnénk itt abban segíteni például, hogy egy picit spoilerezzek művészeti galériáknak, hogy hogyan tudnak metaverzumba költözni, ez is egy tokenizációs folyamaton keresztül tud megtörténni, de vannak itt egészen, mert van inkumbens szereplővel is beszélgetésünk arról, hogy hogyan tud talajt fogni, tervezetten talajt fogni a blockchain és a tokeneknek a világában. Tehát elsősorban azt tudom mondani, hogy a két újabb üzletágunk tekintetében látok kifejezetten nagy fantáziát, de egyébként itt az idei évben jön majd egy-két bejelentésünk, elég nagyot alakítottunk a PEAK-es IT infrastruktúránkon, és ott is látom helyét annak, hogy nem feltétlenül annak, hogy ilyen token kibocsátók legyünk, és ilyen irányba elmenjünk, de abban nagyon is, hogy egy hidat képezzünk, akár az inkumbens pénzügyi szolgáltatók és a kripto világ között, mint technológiai platform, akár egyébként szolgáltassunk különböző, bármilyen fura is ezt mondani, de klasszikus fintech megoldásokat, vagy fintech alapra helyezett payment megoldásokat tokenizációban és kriptóban utazó cégeknek. Mondjuk gondolhatunk itt, csak hogy visszamenjünk teljesen a kaptafához, egy token fedezettel kibocsátott kártyatársasági logóval ellátott hitelkártyára, ami abszolút benne van az életünkben, hogy valaki úgy tudjon költeni a Spárban, Tesco-ban, bicikliboltban, autóbérlőben, bárhogy, hogy egyébként a háttérben nem tart fiat devizát, devizet, hanem kriptót tart, vagy esetleg egy-egy másodpiacsal rendelkező NFT-nek a fedezetével tudjon normál pénzben vásárolni.
Ha 2 vagy 3 év múlva beszélgetnék ugyanebben a stúdióban, akkor mi az, amit már nem kéne magyarázni? Mi az, ahol ez a terület már beütne a mi életünkbe?
Szerintem a pénzügyi területeken és a művészetek területén én azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen no-brainer jellegű dolog lesz, akkor már mindenki számára világos lesz, hogy ennek mi az igazi hozzáadott értéke. Ugye az NFT-knél tényleg a virtuális egyediség, technológiai, matematikai garantálása az érdekes, és hát gyakorlatilag a pénzügy és a művészetek területén ez világos érték.
Oké, akkor a Sparks harmadik kiadás az már hozzáférhető, ugye?
Fintech.hu-n elérhető a kiemelt cikkeink között.
Szupán Márton Pík, Ceglédi Tamás blockchain-om, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.